Egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. A november 15-ére dátumozott számokat az evangélikus élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most a november 8-ára és a november 15-ére dátumozott szám 58 oldalán lévő 58 cikkből válogatunk. A 17. oldalon mondja Szemerei János püspök, hogy 1989. november 9-én törték át a berlini falat. Az esemény világpolitikai jelentőségét mutatja, hogy a kelet-nyugati hidegháború szembenállás végét ehhez a dátumhoz szokás kötni. A megépítését 1961-ben a kelet-német vezetők rendelték el, mert egyszerűen nem tudták megakadályozni a Német Demokratikus Köztársaság állampolgárainak tömeges elmenekülését az országból. Az NDK vezetői az elvándorlás megakadályozására 1961. augusztus 12-ről 13-ára virradó éjjel szöges drótokkal lezárták az NDK határait. Idővel a felosztott fővárosban, Berlinben az átjárást teljesen ellehetetlenítő betonfalat építettek, amit felfegyverzett határőrök védtek. Nagyon sokan lelték itt a halálukat, akik a szabad világba vágyódva megkísérelték az átjutást. A 21. oldalon írja Keveházi László, hogy a püspöki pásztorbot az egyházban a 7. század táján tűnt fel. És ahogy a magyar katolikus lexikonba olvasom, a püspöki méltóság és hatalom jelképe. Ugyanez a lexikon elmondja, hogy a pásztorbot Hispániában, a mai Spanyolországban tűnt fel. A pásztorbotot a 9-11. Században egy idáig a király adta a beiktatáskor a püspök kezébe. Magyarországon először Hédervári János győri püspök címerében tűnt fel a pásztorbot. A 22. oldalon írja Arató Jélő Oránd, hogy Dodona a Zeus templomáról az egyik legrégebbi görög jószentéről ismert. Az ottani jövendőlések a két értelműségükről voltak híresek. Kiki úgy érthette azokat, ahogy akarta, innen ered, hogy a nem egyértelmű, netán szánt szándékkal félreérthetővé tett beszédet vagy írást manapság is a dodonai jelzővel illetjük. A 23. oldalon írja Fabinyi Tamás püspök, hogy a reformáció hónapjában indult el a Magyarországi Evangélikus Egyház kampánya, amely arra hívja fel az evangélikus testvérek és az egyházunkhoz vékonyabb szállal kötődők figyelmét egyaránt, hogy a jövő évi magyarországi népszámláláskor ne feledkezzünk meg a felekezeti hovatartozásunk megjelöléséről. Bátran valljuk meg, ne szégyeljük kimondani, evangélikus vagyok. Rokonainkat, barátainkat se kérjük megkérdezni, és te? Kedves hallgatóink, az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilapot olvassuk, a 12 oldalon 46 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy 3000 rózsatövet ajánlott fel az agrárminiszterünk a magyarországi plébániáknak a jövő évi nemzetközi euharisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében. A plébánia kertekben a Magyar Örökség díjjal elismert Márki Gergely rózsanemesítőtől származó tövek találnak új otthonra. A 2012-ben elhunyt kertészmérnök rózsák iránti szeretetét és szakértelmét 600 törzskönyvezett fajta fémjelzi. A rózsáit magyar hírességekről, a magyar királyság településeiről és szentekről nevezte el. A második oldalon olvassuk, hogy az egész Afrika egyházainak konferenciája jó kívánságait küldte a Seychelles-szigetek új elnökének, aki anglikán pap. Ő nyerte meg az októberi választásokat. A Seychelles-szigetek 460 négyzetkilométer területű szigetállam az Indiai óceánban, Afrika keleti partjainál. A harmadik oldalon írja Rozsdi Pál, hogy a legtöbbször használt neve a szentségnek az oltári szentség. Amikor a híveknek háttal misézett a pap, és a szentséget nem oldalt, a falban őrizték, hanem az oltár közepére került egy díszes ajtó mögé a szekrénykébe, tabernákulumba, a helyét meghatározó oltári szentség lett a legtöbbet használt neve. Az áldozás, szent áldozás kifejezés azt jelenti, hogy részt veszünk Krisztus megváltó áldozatában. Lóci Tamás írja, hogy a talentumokról szóló történet Jézus jól ismert példabeszédei közül való, a talentumok alatt a képességeinket, adottságainkat kell értenünk. Az egyenlésünket az biztosítja, hogy az Isten a képességeink, körülményeink és fogékonyságunk mértéke szerint ítél majd meg minket. Az egy vagy két talentumostól sohasem vár el öt talentum nyereséget. Egy dolgot azonban nem tud értékelni, a semmittevést. A negyedik oldalon írja Cselényi István Gábor, hogy az Úr Jézus az egyik fő feladatának tekintette a megszállottság gyógyítását. Az apostolok küldetésének így adta ki a parancsot. Betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támasztatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket űzzetek ki. A mester két fegyvert kívánt latba venni a gonosz lélek elleni küzdelemben. Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, csak imádság és bőjt által. Az ötödik oldalon Magyar Boldog Ilona meghalt 1240-ben cím alatt olvassuk, hogy ő az első magyar nő, aki Krisztus sebhelyeit hordozta. Ilonát a halála évében megválasztották a domonkos rend prioriává. Jézustól megkapta stigmákat is. Az első seb 1237. október 4-én jelent meg a jobb kezén. Később a másik kezén is, a két lábán és a mellén is viselte a szent sebeket. Kedves hallgatóink! Eddig a keresztény életet olvastuk, most a Reformátusok lapját szemlézzük a 30 oldalon, plusz a 24 oldalas műsor mellékleten 30 cikket találunk. A 6. oldalon olvassuk, hogy az ausztriai magyar református lelkigondozó szolgálat feladata a külhoni szórvány magyarság összefogása és gondozása. Bécsben már az első és a második világháború idején is éltek magyarok, az 1956-os forradalom idején 200 000-en lépték át az osztrák határt, a 80-as években pedig erdélyi menekültek érkeztek. A 21. század elején pedig az uniós szabad munkavállalás miatt költöztek sokan Ausztriába. A 14. oldalon olvassuk, hogy Balogh Zoltánt választotta püspökévé a Duna melléki református egyházkerület. 2006-tól lelkészi jellege megőrzése mellett 12 évig szüneteltette a lelkészi szolgálatát, mert országgyűlési képviselővé választották. 2010-től a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára 2012 és 2018 között az Emberi Erőforrások Minisztériumának a vezetője volt. A 15. oldalon olvassuk, hogy a Krisztus utáni első század római társadalmában, amikor Pára Pál apostol a földközi tenger keleti medencének városait járta, az anyagi támogatás csak egy adott kapcsolatrendszeren belül volt elképzelhető. Az ajándék lekötelezetté tette a támogatottat, a támogató felértékelődött. Az ilyen kapcsolatban csak úgy emelkedhetett a megajándékozott tekintélye, ha visszafizette, amit kapott, és még hozzá is tett valamennyit. A 20. oldalon írja Köntös László, hogy a forradalmi eszmék érzékelik az emberi lét erkölcsi nyomorúságát és elégtelenségét, ám annak felismerésére már nem képesek, hogy az ember nem tudja meghaladni önmagát, azaz nem tud túllépni önmaga erkölcsi elégtelenségén. Míg tehát felismerjük a jelen elégtelenségét, annak eredetét nem a mindenkori emberben keresik, hanem a történelmi helyzetben. Így termelődik újra és újra az a forradalmi téveszme, hogy a világot meg lehet és meg kell változtatni. Ézsaiással ellentétben már nem az Istentől várják a remélt jövőt, hanem az ember válik önmaga messiásává. A 29. oldalon olvassuk, hogy életének 67. évében teremtője hazahívta Kátai Zoltán énekmondó előadó művészt. 1983 óta hivatásszerűen zenélt, 2005-ben Artisius díjat, 2006-ban Tinódi Lant díjat, 2014-ben Párhuzamos Kultúráért díjat, 2016-ban Magyar Ezüst érdemkeresztet, 2019-ben pedig Kossuth díjat kapott a Kárpát-medenciek összetartozása érzésének, nemzettudatának, a régi magyar zenének népszerűsítéséért. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus heti lappal fejezzük be a lapszemlénket, a 12 oldalon és a 24 oldalas műsor mellékleten 35 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy Spányi Antal megyés püspök megáldotta a Szentdomonkos nővérek budakeszi rendházánál épülő kápolna alapkövét. A Domonkos nővérek budakeszi rendházában jelenleg 22 nővér él. A harmadik oldalon olvassuk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új közleményét, ebből egy kis részlet így hangzik. A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért a templomainkat továbbra is nyitva tartjuk. Szentmisék is tarthatók úgy, hogy a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban maradjanak. A negyedik oldalon írja Stankó Attila, hogy az Euharisztia és az Egyház szentségi missziója összefonódik abban a jézusi magatartásban, amelynek során ő asztalközösséget vállalt a bűnösökkel. Az Egyház szerepe euharisztikus kereszthordozás, amely József Ratzinger szavaival élve nem elkülönülés, hanem egység, nem ítélet, hanem üdvözítő szeretet, olyan szeretet, amely nem tartja távol magát érintetlenül tiszta előkelőségében, hanem elvegyül e világ szennyében csak azért, hogy azt legyőzhesse. A 11. oldalon mondja Csókai András, hogy mi idegsebészek is csak az Úr Jézus segítségével és a tőle kapott ötletek alapján válhattunk alkalmassá, hogy a bangladesi összenőtt fejű gyerekeknél a műtét sorozatot elvégezhessük. Ezt nem szabad letagadnunk, elhallgatnunk, nyíltan beszélni kell róla, ugyanakkor nem szabad haragudni, ha ezért lelkileg ütnek, vertnek. Én hibáztam, amikor egy idő után megharagudtam. Becsmérlő és lekicsinylő megjegyzéseket telefonokat, e-maileket kaptam, mert tanúságot tettem Jézusról. A 8 boldogság mondás közül az egyik így szól. Boldog, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam üldöznek benneteket. Ez a boldogság kulcsa. Ha gúnyolják, megvetik az embert, akkor sem szabad leszállni a keresztről. Jézus sem ezt tette. Fenn kell maradni, ahogy Jézus is fennmaradt nagypénteken a kereszten. Kedves hallgatóink! A november 15-ére dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus heti lap ismertetésével fejeztük be. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
Laudato si. Ferenc pápa, áldott légy, kezdetű enciklikája. Ötvenhatodik pont. A gazdasági hatalmak folytatják a mostani világrendszer igazolását, amelyben a spekuláció és az anyagi haszon hajszolása áll az első helyen. Ezek pedig általában figyelmen kívül hagyják az összefüggéseket, valamint az emberi méltóságra és a környezetre gyakorolt hatásokat. Így világosan megmutatkozik, hogy a környezet pusztulása, valamint az emberi és etikai hanyatlás szorosan összefügg. Sokan azt fogják mondani, nem tudnak arról, hogy erkölcstelen cselekedeteket hajtanak végre. Mert a folyamatos szétszórtság elveszi bátorságunkat, hogy tudomást vegyünk a világ korlátozott és véges voltáról. Ezért ma az, ami törékeny, mint például a környezet, védtelen marad az istenített piac abszolút szabályá alakított érdekeivel szemben. 57. pont. Előre látható, hogy bizonyos erőforrások kimerülése miatt új háborúknak kedvező helyzet áll elő, amelyeket a jogos visszakövetelés álcájával lepleznek. A háború mindig súlyosan károsítja a környezetet és a lakosság kulturális gazdagságát, a kockázatok pedig óriásiak nőnek, ha a nukleáris és a biológiai fegyverekre gondolunk. A kémiai, bakteriológiai és biológiai fegyvereket tiltó nemzetközi egyezmények ellenére a tény az, hogy a laboratóriumi kutatások tovább folytatódnak olyan támadó fegyverek kifejlesztésére, amelyek képesek teljesen felborítani a természeti egyensúlyt. Nagyobb odafigyelésre van szükség a politika részéről azoknak az okoknak a megelőzésére és kiküszöbölésére, amelyek új háborús konfliktusokhoz vezethetnek. De a pénzvilágához kötődő hatalom az, ami leginkább ellenáll ennek az erőfeszítésnek. A politikai elképzeléseket pedig általában nem nagy távlatokban fogalmazzák meg. Miért akarna ma bárki is megtartani egy olyan hatalmat, amelyre csak amiatt fognak emlékezni az emberek, hogy képtelen volt beavatkozni, amikor sürgős és szükséges lett volna? Bizonyos országokban már láthatók pozitív eredmények a környezetvédelem terén. Ezek közé tartozik például a hosszú évtizedekig szennyezett folyók megtisztítása, vagy őserdők regenerálódása, tájak megszépítése, környezetjavító munkálatokkal, nagy esztétikai értékű építkezési tervek, illetve az előrelépés a nem szennyező energiatermelésben és tömegközlekedés javításában. Ezek az intézkedések nem oldják meg a globális problémákat, de igazolják, hogy az ember még mindig képes a pozitív beavatkozásra. mivel arra teremtetett, hogy szeressen, lehetőségeinek határai között szükségképpen nagy lelkűségről, szolidaritásról is, gondoskodásról árulkodó gesztusok fakadnak belőle. 59. pont. Ugyanakkor terjedőben van egy felületes vagy látszólagos ökológia, amely megerősít egy bizonyos testpettséget és meggondolatlan felelőtlenséget. Miként a bántor döntéseket követelő mély válságkorszakokban előfordulni szokott, gyakran azt gondoljuk, hogy nem is biztos, ami éppen történik. Ha a környezetszennyezés és a pusztulás néhány látható jelén kívül csak a felszínt nézzük, úgy tűnhet, a gondok nem is olyan súlyosak, és a bolygó hosszú ideig megmaradhat a jelenlegi körülmények között. Ez az elkerülő viselkedésmód segít minket abban, hogy folytassuk életstílusunkat, megtartsuk termelési és fogyasztási szokásainkat. Ilyen módon éri el ügyesen az ember, hogy folytathassa összes önpusztító, káros szokását. Igyekszik észesen venni azokat, küzd, hogy ne kelljen elismernie azokat, halogatja a fontos döntéseket, és úgy tesz, mintha mi sem történne. Hetedik fejezet. Vélemények különbözősége. 60. pont. Végezetül elismerjük, hogy a mostani helyzettel és a lehetséges megoldásokkal kapcsolatban többféle elképzelés és gondolkodási irány is megfogalmazódott. Az egyik végletet azok képviselik, akik minden áron fenntartják a haladás mítoszát, és azt mondják, hogy az ökológiai problémák egyszerűen megoldhatók lesznek új technikai alkalmazásokkal. Nincs szükség erkölcsi megfontolásokra, vagy alapvető változásokra. A másik véglethez azok tartoznak, akik szerint az emberi lény bármilyen beavatkozással csak fenyegetést jelenthet, és csak árthat a világ ökoszisztémájának. Ezért csökkenteni kellene a jelenlétét a bolygón, és meg kellene akadályozni mindenféle beavatkozást. E két véglet között kellene megfogalmaznunk a közös gondolkodás segítségével a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket, hiszen a megoldásnak nem csak egyetlen módja lehetséges. Ez azt eredményezné, hogy a különböző elképzelések párbeszédet kezdhetnének egymással, hogy átfogó válasz születhessen. 61. pont. Sok konkrét téma van, amelynek kapcsán az egyháznak nincs oka arra, hogy döntő szóval álljon elő. Úgy véli, meg kell hallgatnia, és elő kell segítenie a tudósok közötti őszinte vitát, és tiszteletben kell tartania a vélemény különbségeket. De elég, ha csak őszintén rápillantunk a valóságra, és láthatjuk, milyen nagyon pusztul közös otthonunk. A remény annak felismerésére hív bennünket, hogy mindig van kiút. Mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. Úgy tűnik azonban, hogy a változások és a pusztulás nagy sebessége miatt egy fordulópont tünetei észlelhetők, amelyek regionális természeti katasztrófákban és társadalmi, köztük gazdasági válságokban mutatkoznak meg. A világ problémáit ugyanis nem lehet egymástól elszigetelten vizsgálni, sem megérteni. Vannak térségek, amelyek már különösen veszélyeztetettek, és mindenféle végzetes jóslattól függetlenül tény, hogy a világ jelenlegi rendszere több szempontból fenntarthatatlan, mert nem gondolunk többé az emberi cselekvés céljaira. Arra, hogy ha végig tekintünk bolygónk térségein, rögtön észrevesszük, hogy az emberiség csalódást okozott Isten várakozásainak. Második fejezet, a teremtés evangéliuma. 62. pont. Miért illesztek ebbe a minden jó akaratú embernek szánt dokumentumba olyan fejezetet, amely hitbeli meggyőződésre vonatkozik, kérdezhetik. Tudatában vagyok annak, hogy a politikai és a gondolkodás területén vannak olyanok, akik határozottan elvetik egy teremtő gondolatát. Vagy olyannyira irrelevánsnak tekintik, hogy az irracionálitás területére száműzik azt a gazdagságot, amelyet a vallások nyújthatnak egy átfogó ökológiai és az emberiség teljes fejlődése számára. Az is előfordul, hogy egyfajta szubkultúrának tekintik a vallásokat, amelyet egyszerűen csak el kell tűrni. A tudomány és a vallás azonban, amelyek a valóság két különböző megközelítését nyújtják, intenzív és mindkettőjük számára gyümölcsöző párbeszédet kezdhetnének egymással. Első rész a hit által felkínált fény. 63. pont. Ha figyelembe vesszük a környezeti válság bonyolultságát és szerteágazó okait, el kell ismernünk, hogy a megoldások nem származhatnak a valóság egyetlen értelmezései és alakítási módjából. Oda kell fordulnunk a népek kulturális gazdagsága, a művészet és a költészet, a belső élet és a lelkiség felé is. Ha valóban olyan ökológiát akarunk kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy mindent helyreállítsunk, amit tönkretettünk, akkor egyetlen tudományágat és a bölcsesség egyetlen formáját, így a saját nyelvezetét használó vallásit sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezen kívül a katolikus egyház nyitott a filozófiai gondolkodással folytatott párbeszédre. Ez pedig lehetővé teszi számára, hogy a hit és az ész között létrehozza a szintézis különböző formáit. Ami a szociális kérdéseket illeti, ez látható az egyház társadalmi tanításának és fejlődésében, amelynek az új kihívásokkal való szembenézés révén mindig gazdagodnia kell. 64. pont. Ezen túlmenően, bár ez az enciklika mindenkivel párbeszédet kezdeményez, hogy közösen keressük a szabadulás útjait, a kezdetektől meg akarom mutatni, hogy hogyan nyújtanak a hitbeli meggyőződések a keresztényeknek, és részben más hívőknek is, erős motivációkat a természettel és a legtörékenyebb testvéreinkkel való törődéshez. Ha az embereket már pusztán az a tény, hogy emberek arra indítja, hogy gondozzák a környezetet, amelyhez tartoznak, a keresztényeknek különösen is tudatosítaniuk kell magukban, hogy a teremtett világon belüli megbízatásuk, a természettel és a teremtővel szembeni kötelességeik hitük részét képezik. Ezért az emberiség és a világ javát szolgálja, ha mi, hívők, jobban felismerjük meggyőződéseinkből fakadó ökológiai kötelezettségeinket. Második rész a bibliai elbeszélések bölcsessége. 65. pont. Anélkül, hogy a teremtésről szóló egész teológiát megismételnénk, azt kérdezzük, mit mondanak nekünk a nagy bibliai elbeszélések az ember világhoz fűződő viszonyáról. A Teremtés könyvében, a teremtés művének első elbeszélésében Isten terve magában foglalja az emberiség megteremtését. Az emberi lény megteremtése után a szöveg azt mondja, Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. A Biblia azt tanítja, hogy minden emberi lény szeretetből Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, és ez a kijelentés rámutat minden emberi személy végtelen méltóságára. Aki nem csupán valami, hanem valaki képes arra, hogy megismerje önmagát, uralkodjék önmagán, szabadon olyan odaajándékozza önmagát, és közösségre lépjen más személyekkel.
Hírek.